Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Keddesti Fények legújabb adása, ez már a 8. epizódunk, és most itthonról jelentkezünk. Itt van velem Katona Dániel, a Fűzővek kifelé főszerkesztője, itt van velem Nyírő Erik, a Tribün házigazdája, én pedig Takács Áron vagyok, szintén a Tribüntől. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Köszöntjük a nézőket, hallgatókat!
Mindig jó ezt az adást hallgatni egyébként, mert mindig a meccs hangodba kerülök tőle.
Abszolút.
Igen, abszolút. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogunk egymás szavába vágni, mert a draft show-nál azért emlékeztetünk, hogy voltak ebből problémák, de egész jól összecsiszolódtunk, úgyhogy az ott megszerzett tudást biztosan tudjuk itt majd kamatoztatni.
Én, mintha tegnap lett volna, olyan volt ez az elmúlt. Ez a fél évvel ezelőtti draft show, úgyhogy biztos még így a reflexeimben benne van.
Vissza kell rázódni, mert azért személyesen mégiscsak könnyebb volt egymásra reagálni, meg rögcsélni, úgyhogy talán ez a faktor egy kicsit rosszabb lesz, de hát ez van, úgyhogy ebből kell kihozni a maximumot.
Hát igen, és hogy bírjátok az otthonlétet, hogy ez a karantén 2.0 elindult, mert így azért sokkal jobban lelassul az élet, nincsen akkora pörgés, és most NFL van, legalább azt tudjuk nézni, úgyhogy megint hoztunk 3 mérkőzést, de teljesen más itthon lenni, és itthonról bejelentkezni, mint a stúdióban beszélgetni.
Hát annyira más, hogy én még a munkahelyemen vagyok, úgyhogy bízunk is benne, hogy a főnököm nem jön be ebbe a meeting roomba, amit tart az adás, de amúgy nem fog, csak azért nyitva hagytunk ennek egy kis lehetőséget. Nem tudunk mit csinálni, hát most ez a társadalmilag felelős hozzáállás, hogy betartjuk a szabályokat, otthon vagyunk, unatkozunk, mit tudtok csinálni. Legalább van sport, nem az van, mint tavasszal, amikor nulla sport volt. Most legalább az NFL megy, európai focit se lőtték le, úgyhogy legalább ezekkel el vagyunk.
Hát ott már a FIFA meccseknek is nagyon örültünk, hogyha azokat lehetett nézni, valaki streamelte. Na, és akkor vágjunk is bele az első rovatunkba, ami a prime time lesz, az első meccsünk pedig a Buffalo Bills Arizona Cardinals, amit Kyler Murray-ék 32-30-re meg tudtak nyerni egy őrületes végjáték után. Hát láttattunk egy igazi Hail Mary-t, amit azóta elneveztek Hail Mary-nek, Hopkins 3 védő között húzta le a labdát, és hát nem lehet nem ezzel kezdeni az adást, mert tényleg ez egy akkora jelenet volt, ami felrobbantotta az internetet, és hát ez Hopkinsnak a bravúrja, vagy egy hatalmas védelmi hiba? Erik, hogyan látod, hogy kellettek ehhez a védők, vagy tényleg Hopkins egy elképesztő megmozdulást mutatott be, és bizonyította azt, hogy még mindig ő a liga egyik legjobb elkapója?
Én úgy gondolom, hogy a védelmet szerintem nincs olyan szituáció, hogy nem igazán lehet hibáztatni, de azért itt most méltatlan lenne, hogyha egy kicsit is akarnánk a DeAndre Hopkinsnak az érdemeiből levonni, mert ezt talán egyedül csak ő tudta megcsinálni a ligában, hogy oda felment, lehúzta, labdabiztos volt, magához szorította, nem esett ki, nem húzták ki. Tehát itt én azért azt mondom, hogy most a védőket elkezdenénk hibáztatni, akkor azt a DeAndre Hopkinsnak az érdemeiből vennénk le. Az meg most, ez nem az a szituáció. Ez ilyen, ez ettől volt szép, hogy ő volt ott, és ő lehúzta.
Teljesen egyetértek egyébként Erikkel, hogyha Patrik itt lenne, akkor itt lenne egy másik pólus, mert hogy pont beszélgettünk erről is a tegnapi triple coverage-ben, hogy ő azért tudja itt a védőket is hibáztatni, de hát és nyilván valamilyen szinten azért egy Hail Mary-t megcsinálni, az mindig egy minimális esélye a bíró játék, de hát itt tényleg az is zseniális volt, hogy Murray ki tudott mozogni, és onnan még fel tudta hajtani a labdát, aztán meg az is zseniális volt, hogy
Igen,
Hopkins
nem
ugrott a
szok ideig
legmagasabbra.
most.
Nem, de ráadásul igen, úgyhogy nem volt
Tényleg
egy
már csak
egyszerű.
tized másodpercek voltak, hogy el tudta ereszteni ezt a labdát, úgyhogy mind a kettő nagyon jó volt. És jó látni Murray-től egyébként ilyet. Már úgy én a sport szeretetem, ilyen örülök, ha ilyen végjátékokat látok, de azt látni, hogy a Murray is bele tud állni, be tudja dobni az endzomba, ilyen kevés idő, ilyen nehéz dobást így ilyen jól el tud ereszteni, az tök jó. Én egyébként nagyon bírom a Murray-t. Ez csak tovább
Hát
erősödött
igen,
bennem.
a mozgásból tudta eldobni, egészen pontosan a labdát, volt benne megfelelő erő, mert tényleg oda ment, ahol volt esélye elkapni Hopkinsnak. Utána, hogy ő sokkal jobb ütembe ugrott föl, és tényleg az három védő próbálta kiráncigálni a kezéből a labdát. Azért nem mondhatjuk azt, hogy teljesen vakon voltak ott a Bills védők. Persze, hogy egy Hail Mary összejöjjön, ahhoz kell, hogy védelmi hiba is legyen, mert hogyha nem hibáznak semmit, akkor nem tudsz touchdown szerezni, de azt nem mondhatjuk, hogy nem volt kontakt, nem voltak ott, nem nehezítették meg Hopkinsnak a dolgát, úgyhogy azért ez egy nehéz elkapás volt szerintem.
Hát nehéz is volt, mert szerintem nincs olyan védő, aki tehát ilyen súlypontot tudna, mint a DeAndre Hopkins. Hát, hogyha most ott egymás mellett
hiba,
állnak,
bocsánik,
nem
vagy,
úgy mondani,
szóval,
hogy aztán megcsukjuk a végére, hogy ne vágjunk egyben szobába.
Szóval szerintem külön hiba, vagy ilyen látványos hiba biztos nem volt a védőktől, most lehetett volna ezt jobban csinálni, egy kicsit azt jobban csinálni, de hogy igazi hiba szerintem nem volt itt, és már talán túl is dolgoztuk ezt a témát, tehát szerintem az egy nagyon-nagyon kis esélyű, nagy szerencsével megáldott, és egy gyönyörű játék volt, amit szerintem nem is kell feltétlenül ennyire kielemezni, mert ez pont azért volt szép, mert így összejött minden.
Erik említetted, hogy mennyire jól játszott, és egyre jobban játszik Kyler Murray. Hát annyira kezd jól játszani, hogy egyre több szakértő azt mondja, hogy ideje bevenni őt az MVP beszélgetésbe. Valóban tényleg Murraynek ennyire feljavult a játéka, és lehet azt mondani, hogy lehet reális esélye annak, hogy a szezon végén akár MVP szavazatokat kapjon, vagy megnyerhesse az MVP-t, vagy ez még egy nagyon nagy túlreagálása a történetnek.
Hát ha már engem említettél, akkor én gyorsan válaszolok, meg elmondom a véleményet. Ami itt a nagy kulcs, a Murray-nél szerintem a konzisztencia. És pont így a Bills ellen nem is baj, hogy feljön, mert ugye Josh Allen-t azt többször kritizáltuk mi is, hogy voltak azért a szezon elején jó meccsei, aztán meg volt egy-kettő, amin a régi önmagát idézte. A Kyler Murray-ben azért az a pozitív nekem, hogy meccsről meccsre hozza ezt a magas színvonalat. Jól játszik, jól passzol, egyre stabilabban, meg mondom nekem az a pozitív, hogy konzisztens meccsei vannak, majd még lesz szó a Russell Wilsonról. Igazából nála is az, hogy most volt megint egy borzalmas meccs, és egy kicsit már úgy nem is nagyon beszélünk arról, hogy MVP esélyes, bár azért szerintem mindig benne van ott a top 3 esélyes között, de pont ez, ami a Murray-nél látszik, hogy nem hibázik annyit, hanem konzisztensen játszik magas színvonalon. És aki fiatal, meg másodéves irányító, ott mindig ez a legnagyobb kérdés, hogy tud-e hosszú távon jól játszani. És hogyha így folytatja, akkor lehet, hogy a szezon vége felé ott lesz a top 3. Ugye én statisztikát is láttam, hogy egyébként a tavalyi Lamar Jackson MVP idényhez hasonlítva is nagyon szép számokat hoz. Csak ugye még nincs körülötte ekkora hype, az meg azért kell az MVP beszélgetésbe. De hogyha így folytatja meg ennyire konzisztens, akkor ott lehet szerintem.
Érdekes, hogy a PFF értékelés alapján egyébként most a Bills elleni volt a második legrosszabb mérkőzése, ha csak a passzjátékot figyeljük, és a futásait nem veszük most ide. Úgyhogy érdekes, hogy éppen most ugrott be így az MVP beszélgetésbe. Nyilván ez egy ilyen narratíva alapú szavazás, vagy legalábbis ahogy most beszélgetünk róla, meg hogy a következő hetekben fogunk. Ez nagy részt arról szól, hogy akkor ki nyert, hogy nyert, nagy játékok, stb. Úgyhogy mondjam, hogy nem jön be ez a Hail Mary, akkor valószínűleg nem erről beszélgetünk most. Ellenben
hát itt is a hype.
Igen, és elég felkapott lehet, és azt hiszem, hogy top 3-ban van ott talán, hogy most így ott szokat figyelembe véve. Úgyhogy ideig nem mennék még, mert azért a futásai azok tényleg halálosak, de azért a passzjátékban még úgy vannak problémák itt-ott-am-ott.
Igen, szerintem továbbra is azért az inkonzisztencia jellemző Murray-re, ahogy ugyanúgy Josh Allen-re, mert szerintem az egész mérkőzés ilyen volt, hogy láthattunk hatalmas megnyilvánulásokat az offenzektől, védelmektől, voltak gyönyörű irányító futások, tényleg Murray-től, Allen-től gyönyörű pontos passzok, de hatalmas hibákat is láthattunk, és szerintem mind a két csapatra jellemző, hogy megvan bennük a hatalmas potenciál, a bravúros megmozdulások is, de még nagyon nagy hibák is, és még talán a Bills is, meg a Murray vezette Cardinals sem egy kés csapat, és egy útnak a vége felé közelednek, vagy inkább egy kés csapathoz közelednek, de talán, Dani, mondhatjuk mind a Cardinalsra, mind a Billsre, hogy mind az irányító, mind a csapat ezt a képet mutatja, hogy tudnak nagyon nagy extrákat is csinálni, de sok hibával játszanak, és ez a mérkőzésen is látszódott.
Igen, egy furcsa mérkőzés volt, mert alapvetően egy látványos találkozó volt, de ott hogy a vége felé itt a végső két testdownt megelőzően azért ott több hiba volt mind a két oldalról, és úgy nem tudtam így megfogni ezt a mérkőzést igazán, hogy itt most mi is történik, valójában melyik csapat a jobb, melyik csapat nem, és igazából ez nem baj, mert egyébként kiegyenlített volt ilyen szempontból a találkozó, de igen, nyilván voltak hibák itt is, ott is, és ezt át is lehet emelni az egész az arra, hogy valamikor a Bills játszik jobban, valamikor rosszabbul, van, akár játszik jobban rosszabbul. Nyilván ezek most még nem feltétlen Super Bowl contender csapatok, bár igazából azt is mondhatjuk, hogy a playoffban egy-egy meccsen bárkit el tudnak kapni, de az se lepne meg szerintem senkit, hogyha bármelyik másik playoff csapattól kikapnának.
Igen, abszolút, tényleg ez jellemző mind a két csapatra is. Kritizáltuk a Cardinalsnál, hogy ebben az offenszben nagyon-nagyon sok potenciál van, és szerintem hétről hétre előrébb lépnek abban, hogy amilyen képet szeretnénk kapni róluk, azt megkapjuk Kingsbury-től, előrébb lépett ő a play hívásban, és már közeledik a Cardinals ahhoz a szinthez, amit szeretnénk látni, megkapjuk azt a kreativitást, egyedi offenszet, amit tényleg már várunk, és ami miatt hittünk és szerettük, Kingsbury-t meg a Cardinals most már Murray-re hívna futójátékokat, látszik, hogy készülnek-e ebből, mert próbálják kihasználni ezt a potenciált. Dani, te elégedett vagy már Kingsbury-vel, vagy még mindig várod azt, hogy valami nagyobb extrát tegyen bele a play hívásokba?
Kisebb módosításokat eszközölt szerintem igazából, és ebben benne vannak a Murray-féle futások, amik nyilván nagyon hasznosak. Én, és azt is az is igaz, hogy tehát be lehet látni, mert sok olyan jó játék van, ami eddig még nem mindig volt meg, de mondjuk szerintem ilyen nem külön play calling, hanem inkább ilyen meccs szituációs kezelés, az még nem az erősséget gondolok, itt negyedik kísérletek és hasonlók kérdésére, ami szerintem még nem az erőssége, nyilván egy fiatal vezetőedzőről van szó, valamennyire talán lehet erre fogni, bár nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mert látjuk fiataloknál és időseknél is, hogy van, aki jobb ebben, van, aki rosszabb, meg nyilván nehezebb is erre figyelni, hogyha te vagy a támadó koordinátor is egyben, de azért még Kingsbury se tenném olyan nagyon magas polcra feltétlenül.
A túloldalon a Billsnél azért McDermottra azt mondtuk, hogy nagyon jó edző, mert ő az elmúlt években azért már a bizalmunkat, a szimpátiánkat abszolút elnyert, és letett egy olyan teljesítményt az asztalra, amire tudjuk azt mondani, hogy ő abszolút ott van talán a liga krémjébe, és most már nem csak McDermottról beszélnek, hogy ő egy jó vezetőedző, hanem az offenzív koordinátoráról, Brian, írtam akartam mondani a nevét, Brian Daboll-ról is mondják azt, hogy ő egy jó offenzív koordinátor, és láthatjuk, hogy milyen sok kreatív play hívást hoznak, például Josh Allennek is most, hogy ő elkapta a labdát, tényleg nagyon sokféleképpen mozgatják ezt a támadósort. Elképzelhető, Erik, hogy ő majd az off-seasonben egy felkapott név lesz?
Hát először jussunk el odáig, nézzük meg, hogy a playoffban hogy szerepel a csapat, de egyébként az számomra az, hogy a tavalyi évhez ekkorát tudott előrelépni a Bills offense, meg úgy egyébként Josh Allen, az abban biztos, hogy benne van. Úgyhogy az ilyen edző elemezgetést azt én meghagyom nektek, de az látszik, hogyha nem lenne mögötte egy edzői stáb, ezt önmagától egy irányító, főleg egy tavalyi Josh Allen szintű irányító önmagától nem tud ekkorát fejlődni. Én azt tartom. Úgyhogy ebbe valaki biztos, hogy benne van még, hogy aztán az az offenzív koordinátor, vagy a vezetőedző, vagy, vagy az irányító edző, azt én nem tudom megmondani.
Dani?
Egyébként ugye Débolt már tavaly év végén, vagy egy második fejében is már kicsit felkapták, hogy ő belőle hamarosan lehet majd főedző, és ha így tippenem kéne, akkor azt mondanám, hogy ő most, vagy nem most, hanem 21-ben, ő már főedző lesz, úgyhogy szerintem őt el fogja veszteni a Bills, ami aminek nyilván nem örülnek Josh Allenék, de én most erre tippelnék, hogyha kellene.
Igen, és a védelem is az hétről hétre kezd ahhoz a formához visszakerülni, amit tavaly látunk tőlük. Még mindig nem annyira bomba ez a defense, de szerintem ezen a meccsen is azért többnyire jól játszottak, nyomás alá helyezték Kyler Murray-t, leütötte passzokat. A hibák megvannak most, meg nem annyira erős ez a teljesítmény, de szerintem amit a védelemtől el tudunk várni, azt szerintem megkapjuk a Bills-től idén. Persze azért lehet élesebb még ez az egység.
Nem különösebben jó az a védelem jelenleg. Az igaz, hogy az év elején rosszabb volt. Nekem úgy csalódások még mindig.
Még mindig?
Egy Bills védelemtől én is egy kicsit többet várnék. De én ezt laikusként mondom. Csak egy ilyen csapat, mint a Bills azért. Tehát, hogy most az, én úgy gondolnám, hogy az, hogy most jó az offense, az egy nagy extra kéne, hogy legyen. De most nagyon sok meccsen az offense helyettesíti a védelemnek a hiányosságait, meg a gyengélkedését.
Zsorsan, hát meglátjuk. Rákeresek az itthoni adásnak az előnye, hogy a 17. a Bills a védő DVOA mutatóban, vagy a Football Outsidersnek a mutatója.
Tehát a tavalyi top 5-höz képest.
Igen.
Azért ez komoly visszaesés. A következő mérkőzésünk pedig
tavaly hetedikek voltak egyébként, csak hogy...
Na. Akkor nem volt meg a topot, csak a környékes.
Most a hetedik lenne ezzel az offense-zel, akkor egy nagyon erős csapatot láthatnánk. És nekem kicsit ez a hiányérzetem, vagy én tök örülnék neki, hogyha az a defense kapott volna egy ilyen offense-t.
De hát igen, abszolút.
Pociban nincs, ha...
Meg az nyilván egyébként kicsit egymás ellenható folyamat, hiszen ha jó az offense, akkor a ellenfél támadójának is többet kell feltenniük, akkor rosszabb lesz a védelmed valamilyen szinten. Igen. Tehát azért valamennyire egy ilyen egymás ellen irányuló folyamat közben mindjárt eljutunk ugye a Hail Mary-hez, és előtte a gyönyörű Josh Allen passzhoz, egyébként ez a TD passz, amit most látunk, ez egy parádés labda volt Dixnek, tehát ez tökéletes labda volt.
Igen, erre gondoltam, amikor beszéltük azt, hogy Josh Allentől is látunk olyanokat, ami egészen elit szintre rakják őt, meg Kyler Murray-től is. Persze ugyanezek a hatalmas hibák megvannak tőlük, de a másik oldalt is látjuk, hogy olyan megmozdulásaik vannak a pályán, amivel mind a két irányító képes meccset eldönteni, és szerintem ezért franchise irányító, mint Josh Allen, mint Kyler Murray, mert benne van az, hogy megnyerik a meccset. Persze még kell nekik tapasztalat, még vannak hibák, de látszik, hogy ezek kopnak lefelé, megvan a fejlődés, de képesek meccset nyerni, és ez nagyon fontos. A következő mérkőzésünk pedig a Seattle Seahawks Los Angeles Rams lesz. Russell Wilson MVP formában kezdte a szezont, és az elmúlt hetekben pedig drasztikusan visszaesett a teljesítménye, a Rams ellen pedig már egészen rosszul játszott. Az elmúlt három mérkőzése azért nem nézett jól ki. Aggódhatnak a Seahawks szurkolók, kiszállt Wilson az MVP csatából. Mi a véleményed, Erik?
Hát most megint ugye az MVP szinten akarjuk egy csapatnak a sorsát eldönteni. Nem majd válaszolok a kérdésedre, mert szerintem Russell Wilson már van akkora név itt az elmúlt években, teljesít olyan magas szinten, hogy ahhoz, hogy három meccsen gyengébben játszik, az őt nem fogja szerintem kilőni az MVP esélyesek közül. Hogyha most megfordul és megint a szezon elejé formájában fog játszani, akkor nagy esélye van arra, hogy ő legyen az MVP. Csak szerintem a legtöbb Seahawks szurkolót az most nem ez foglalkoztatja a legjobban, hogy vajon Russell Wilsonból MVP lesz vagy sem, hanem hogy mi van a védelmükkel. És hogy lehet az, hogy a Seahawks ilyen védelme van. Főleg hát ugye megint egy olyan franchise-ról beszélünk, ahol az kvázi presztízs kérdés, hogy jól kell, hogy legyen a védelmed. Azt láttuk az évek alatt, az, hogy milyen offense faluk van, az senkit nem érdekel. A lényeg, hogy ott
ők
legyen
esze.
Egy stabil kemény védelem.
Hát, és azt láthatjuk.
Bocsánat.
Mondani,
mondjuk. Csak hogy a MVP kérdéshez akartam beszúrni, hogy igazából attól függ, mi lesz a következő hét fordulóban. Ha most kellene véget a szezon, akkor nem Wilson kapná szerintem a díjat, de nyilván hosszú még a szezon. Bajban van a Seahawks, mert ahhoz, hogy Wilson MVP legyen, meg tehát a kettő összefügg egymással, hogy Wilson MVP és a Seahawks jó teljesítménye, mert Wilson akkor lesz MVP, hogyha a Seahawks első-második kiemelt lesz. Nem tudom, milyen magabiztossággal mondanánk jelen pillanatban azt, hogy ez meg fog történni.
Szerintem, hogy akkor ez azért érdekes, mert akkor lesz első-második kiemelt a Seahawks, hogyha Wilson MVP formában játszik, mert ez a védelem nem fogja meccsbe tartani a csapatot, és az offense, hogyha felrak 40 pontokat, akkor van esélyük nyerni. Ahhoz pedig az kell, hogy Wilson játszon nagyon jól, mert futójátékkal szintén nem nagyon fognak meccset nyerni, vagy akkor is a mérkőzés végén Wilsonnak kell majd villanni és eldönteni a találkozót. Úgyhogy szerintem, hogy MVP formában játszik, vagy nem, az azért kulcsfontosságú a Seahawksnál, mert nem nagyon van más egység, aki meg tudná nyerni ezt a meccset. Az elkapó gárda nagyon jó, ez abszolút segít Wilsonnak, de hogyha Wilsonnak muszáj, hogy legyen egy nagyon-nagyon jó játéka, nem dobhat ilyen, nem csinált ilyen buta hibákat, mikor ott van a terület előtte, és megfuthatna akár egy 8-10 yardot, és keresztbe dobja, és ott van egy double coverage, szerintem az nagy hiba volt, és ezért kulcsfontosságú, hogy Wilson jól játszom, mert a Seahawksnak a sikerességében ő a kulcsember.
Igen,
mindenképpen van. Ha én Seahawks-os lennék, akkor engem most nem a Russell Wilson zavarna a legjobban, hanem a Jamal Adams, vagy valakit kipécéznék, valaki mást a védelemből, és arra lennék berágva.
Csak azt mert pont az,
hogy most tudod, hogy mit tudsz még elvárni a Wilsontól, itt évek óta megmenti a franchise meg a csapatot, most nem tud neki mondani, hogy akkor tényleg játsz MVP forma fölött egy egész szezonon át. És ez meg én egy kicsit sajnálom, hogy a Seahawksnál most már tudod, te is erről beszélsz, Taki. És jobb lenne, ha nem erről kéne beszélni, bár azért még mindig úgy néz ki, hogy be fognak jutni a rájátszásba, ott meg bármi megtörténhet, mert úgyhogy én nem is temetném egyelőre a Seahawks, csak igen, engem jobban zavarna a védelmük.
Hát igen,
csak sőt, inkább az a kérdés, hogy most nem mondják azt a fanok, hogy kár volt átállnia, és megint a dobásokat erőltetni, nem lehet, hogy vissza kéne váltani, és megint inkább a futójátékot erőltetni. Az úgyis be...
Dani, példaszok.
Az elmúlt 10 évben.
Hát az a baj a védelemmel, hogy ott nem tudod mondani, hogy legyenek jobbak, mert hogy nekik nincs meg a képességük arra, hogy jobbak legyenek. Ellenben Wilsonban azért tudjuk, hogy ez megvan, úgyhogy nyilván lehetetlen 16 meccsen keresztül ezt végig nyomni ezt az MVP formát, tehát nem is erről van szó, csak a védelemtől meg szerintem hát a tehetséget is mindent figyelembe véve nem feltétlen várhatjuk, hogy egy jó egység legyenek, és igen, hát az ilyen Jamal Adams sem segít, akit nyilván ki lehet pécézni, mint két első körértékező játékos, aki egyébként nem teljesít olyan jól, meg volt egy olyan játék, ahol a szemben lett az egyik remsztéri, hogy oda se tette magát, mert nem meg tudod ütközni, ami ez volt. Úgyhogy igen, nehéz a Seahawks helyzete jelen pillanatban, de szerintem leszünk még sokkal pozitívabbak.
Pont itt volt, szerintem ez a játék volt.
Lehet, igen. Szóval leszünk még velük pozitívabbak, mert úgy néz ki a sorsolásuk, hogy jó, most tudatok játszani a Cardinals-en, az egy elég jó kis mérkőzés lesz, de utána Eagles, Giants, Jets, Washington, tehát ez egy négy nagyon egyszerű mérkőzésnek néz ki jelenleg. És akkor végén Rams 49ers, még két csoportrangadó. Szerintem a
49ers az nem biztos, hogy...
Igen, de azért ők mindig jó meccsetetszak. De a 16. hét előtt nem lepne meg, hogyha megint MVP formában, MVP Wilsonról beszélnénk, mert meg át fog menni négy borzasztóan gyenge csapaton, valószínűleg nagyon jó teljesítménnyel, úgyhogy visszajöhetünk meg ebbe.
Simán. Hát és ha már említettük Jamal Adams-t, akkor Dani, megértő két első kört?
Hát nem, látszik, hogy nem.
Nem. Most már tök
Nyilván.
könnyebben lehet mondani.
Eddig láthattak alapján, nem, tehát ez nyilván talán mostanképes a kérdés. Jelenleg őt szerintem úgy gondolták, hogy úgy hoznák, hogy egy jó védelemnek egy még egy plusz faktor, egy habatortán, akivel tényleg elit lehet a védelem, vagy legalábbis a passzvédekezés az lehet, mert a secondary nevek alapján azt mondtuk, hogy egyébként jól nézhet ki. Aztán látjuk, hogy az egész megy a kukában, mert nincs beszélés, és úgy meg esélytelnek a secondary tagok is, akik egyébként sem játszanak úgy, mint ahogy mondjuk vártuk volna tőlük, gondolok itt például Quinton Dunbarra, és hát így nyilván Adamsnek a szerepköre sem érvényesül annyira, mint amennyire gondolták, hogy érvényesülni fog, mert oké, hogy mondjuk Pestrasban meg blitzelni tök jó, de hogyha neki kell megoldani a coverage feladatokat, akkor már azért vannak problémák úgy, hogy egyébként senki más sem teszi jól a dolgát. Úgyhogy igen, itt számolták el szerintem magukat talán a Seahawksnál, hogy azt hitték, hogy ez a védelem ez tök jó, és kell még egy játékos, aki tényleg elitté teszi, de nem jött be.
Hát nekem is az a legnagyobb bajom, amit mondasz, hogy blitzelésben jó, akkor a line of scrimmage-en meg tudja ütni a futót, az elkapót, nagyon jól szerel, tényleg passi etetésben is, kiemelkedő egy safety-hez képest, de pont az, hogy a passz elleni védekezésben pedig nemhogy nem tesz hozzá extrát, nagyon-nagyon kicsit tesz hozzá, vagy még én azt se látom, hogy ő nagyon jól játszana ezzel a területen. Tény, hogy ha senki nem teszi a dolgát körülötted, akkor nagyon nehéz feljebb húzni egy egységet, meg kiemelkedni, de legalább akkor az, hát amit tőle elvárnánk, hogy ott hozzon egy magabiztos, jó teljesítményt, vagy akkor valahogy az ő területére ne dobják be a labdát, és mindenkit le tudjon venni egy az egyben. Persze ez safety-ként sokkal nehezebb, mint cornerback-ként, de még azt se látom, hogy ebben az egységben azt a szintet hozna, ami elvárható lenne tőle.
Így van.
Köszönöm a megörösítést. Ez mindig nagyon jól esik.
Amúgy a Goffról nem akarunk beszélni, mert Jared Goff az egyre jobban játszik hétről hétre. És akkor kicsit megint úgy, mert én se tartom egy kiemelkedő irányítónak, de most úgy látszik, hogy megint valami kattant a Ramsnél, és elkezdtek jól játszani, és elkezdtek meccseket nyerni.
Hát szerintem itt nem Goff a kulcs, hanem McVay, aki meg tudta újítani a rendszert, és igazából a támadó falat tudta rendbe tenni, és ez a Ramsnek az offenzében ez kulcsfontosságú, hogy működik a futójáték, akkor mellette van elég ideje Goffnak, megvédi a támadó fal, és onnantól már azt tudjuk, hogy Goff egy jó passzrendszerben azért pontosan meg tudja dobni a labdákat. Hogyha oda van rakva elé az üres elkapó, akkor azt észre fogja venni, meg fogja dobni. De amikor mondjuk saját magának kell kreálni játékokat, vagy kevés ideje van, és nyomás alatt kell döntést hoznia, abban rossz. Úgyhogy szerintem ő szinte egy ilyen tökéletes game manager irányító, ebben nagyon erős, de azt nem látom, hogy ő egyedül meg tudná oldani problémákat. Bár hogyha rendben van az önbizalma, akkor tud egy-egy extra dobást is bemutatni, de szerintem itt a kulcs McVay. Nem tudom, hogy Dani, neked mi a véleményed erről.
Szerintem Goff pontosan az irányító, mint aki az utóbbi években volt. Most az offense-nek jobban megy, nyilván ennek ebből közre játszik a támadófal is, amelyik most ugye elvesztette Andrew Whitworth-ot, tehát az probléma lesz nagyon is a következő hetekben szerintem. Az ugye azt hiszem 6-8 hetet mondtak, tehát valószínűleg a rájátszásra vagy egy-két hét előtte tud csak visszatérni, úgyhogy az egy nagy probléma lesz szerintem a Ramsnek és Goffnak is. Igen, úgy most jobban megy az idén ez a Rams támadósor, szerintem Goff tényleg pontosan ugyanazt hozza, amit eddig is tudtunk róla, nyomás alatt nem fog tudni semmit sem kezdeni, ellenben ha tök jó kimozgatják, és ebből nincs rajta nyomás, mehetnek a projection passzok, akkor ő egy jó irányító, aki el tud vinni egy csapatot a rájátszást, vagy akár ugye Super Bowl-ba, azt is láttuk már. Nekem a véleményem róla egy cseppet sem változott igazából az utóbbi két évben. Tavaly nagyon rossznak tűnt, idén nagyon jónak tűnik, de szerintem mind a kettő pont azért van, mert tavaly rossz volt az offense, idén meg jó az offense. Séma szinten, támadó fal szinten, stb.
A szezon során kikiáltottuk Lucky-t, Metcalf-ot a liga egyik legjobb elkapó párosának, de ezen a mérkőzésen Jalen Ramsey és Darius Williams teljesen le tudta venni őket. Ez a Rams védelem nagyon úgy tűnik, hogy összeállt, és most már nem csak Aaron Donald pusztít, hanem a passz elleni védekezésük is elit. Ez a védelem messzire repítheti a Rams-t, és tényleg egy egészen félelmetes secondary-t kapunk. Dani?
Igen, tehát szerintem ez a védelem ez most nagyon jó. Itt van előttem megnyitva, akkor a 8. legjobb a ligában, és passz védekezésben pedig a most azt hittem, talán mindegy is. Szóval tényleg jó ez a védelem, és a corner sor az, ugye rendszerűen eddig is tudtuk, hogy ő a liga egyik legjobb játékosa, és akkor most Darius Williams felépett a túloldán, ami meglepő lehet, de ő is nagyon jól játszik, úgyhogy jól néz ki ez a cornerback sor, ami ugye elsősorban szerintem felelős a jó passzvédekezésért, nyilván nem egyedül, és ki kell emelni egyébként Brandon Staley védőkoordinátort, aki nagyon jól alkalmazza egyébként Ramsey-t is, meg ugye ezt a egyetemben használatos sztár pozíciót hozta be a defense-be, tehát nem hagyja csak kint a szélen, bemozgatja akár a slotba is, akár tight end-re is, ha éppen úgy hozza a szükség, úgyhogy ez egy nagyon jó plusz dolog Ramsey karrierében, játékában, hogy ilyen sok oldalúbb és még nagyon felelősség került rá, és igazából ezt meg is tudja oldani, úgyhogy szerintem Staley mindenképpen nagy dicséretet érdemel, mert ezen kívül is egyébként kreatív védősémái vannak, úgyhogy tök jó ez a defense. Nem tudom, meddig jutott ez a Rams, nehéz megmondani, mert én még Goffra még mindig nem merek így fogadni, vagy hogy nem bízok benne eléggé, úgyhogy ha neki nehéz helyzete van, nehéz dolga van, akkor én félek ettől a Ramstől, mert nyilván a defense meg azért annyira nem jó, hogy most meccseket nyerjem minden héten, tehát nyilván kell hozzá egy korrekt offense is. Ez is összeállhat Los Angelesben. Nem tudom, mi a plafonja ennek a csapatnak jelenleg. Én azért nem mondanám őket konferencia döntő esélyesnek, de azt se nevek egyébként, ha bejutnának, mert azért kifoghatnak két olyan jó napot, és nincsenek messze attól, hogy ott legyenek a 4 legjobb csapat közt az NFC-ben.
Meg nincs is nagyon favorit ebben az NFC-ben. A Seahawks-ot is látjuk búdácsolni, a Packers-t is, akkor azért a Buccaneers-nek is vannak hullámzó napjai, akkor Saints most elvesztette Breeze-t, és ők sem tűnnek ilyen legyőzhetetlen csapatnak. A 49ers, aki nagyon erős lehetne, C-csapattal játszik a sérülések miatt. Erik, te látsz valamit ebben a rendben, hogy mivel nincsen igazán favorit a NFC-ben, lehet így akár ilyen surranó ágon ők egy meglepetés csapat, vagy adott Dani véleményét, hogy egy playoffban okozhatnak egy-egy meccsen meglepetés, de nincsen akkor a potenciál bennük, hogy eljusson akár a Super Bowl-ig.
Én adom a Dani véleményét. Bár azért az hozzátartozik, hogy ez igaz, hogy az NFC-ben nincs egyértelmű favorit nálam sem, mert mindegyik csapat képes a Betlire. Nagyon erősen, ezt látjuk az egész. De egyébként szerintem az egész idei szezonra jellemző, hogy főleg az NFC-ben, hogy nincs egyértelmű erős csapat, hanem a legerősebb csapatokat is láttuk. Akár most már azért ez egy egyértelmű győzelem volt a Packers esetében is. De hát ott is sokkal, sokkal több ponttal illet volna nyerniük hétvégén is, és képesek erre is. És a Vikings ellen is kikapott a Packers. A Saints az ugyanez, a Buccaneers az múlt héten nullázódott le teljesen, úgyhogy emiatt én egy kicsit örülök, mert ez egy izgalmas rájátszást vetít előre, de szerintem nagyon nehéz megmondani azt, hogy ki lesz itt majd a konferencia döntőben. Ami mondjuk Packersösnéként én ennek örülök, mert az ilyen jól szervezett, stabil védelmek ellen általában elvérzett a csapat.
Hát az NFC döntőben.
Ez idén ez most jó.
Meglátjuk, hogy mi lesz itt majd az NFC playoffjában. Mindenképpen szoros, izgalmas mérkőzéseket várunk, és azért nehéz megjósolni, hogy ki lehet a favorit. De hát az AFC-ben is bőven vannak izgalmak, mert a Baltimore Ravens kikapott a New England Patriots ellen, és azért ez mindenképpen meglepetés volt, és a Ravens volt a szezon előtt, meg még a szezon elején a Chiefsnek az egyik nagy kihívója. Bill Belichick zsenie ide vagy oda, beszélhetünk arról, hogy komoly kérdőjeleket felvett ez a mérkőzés a Baltimore-ra kapcsolatban. Tényleg aggódhatnak itt a Baltimore szurkolók? Mi lehet itt a csapattal a legnagyobb probléma szerinted, Erik?
Hát ezt nem a legjobb embert kérdezed, de nyilván egy egyértelmű azt látni a Lamar Jackson esetében is. Ugye nyilván az irányító az nagyon sokat elmond a csapatról, és nem úgy játszik, ahogy tavaly. Pedig én annak nagyon örültem volna, mert élmény volt nézni tavaly a Lamar Jackson. Idén meg ettől valahogy elmarad az egész, ő is, meg az egész csapata is. Én ezért sajnálom. Annyira nem voltam sose egy nagy Baltimore szurkoló, de az a játék, amit tavaly nyomadtak, agresszívek voltak, nagyon dominálták a meccseket, azért az egy szimpatikus dolog volt nekem.
Dani?
Én múltkor kérdezted, hogy ki találták-e a védelmek, hogy mit kell Lamar Jackson ellen játszani, és most mondta, hogy kicsit utána nézegetek ennek, és most utána is olvasgattam, például a PFF-en volt egy elég jó cikk ezzel kapcsolatban, meg máshol is olvastam róla, hogy tehát ilyen nincs, hogy kitalálják és le lehet nullázni, tehát azért ez egy ilyen irányítónál azért nem jön elő, de most van egy olyan taktika, ami úgy látszik, hogy működőképes lehet ellene. Ez pedig elsősorban az, hogy egyre több, de több dime felállást használnak, tehát minimum ugye 6 defensív back-et raknak a pályára, ugye egy sokat futó csapat ellen nem gondolnád, hogy egy jó ötlet, de ugye a Ravens nem az izom futást, vagy izom erőfocit játsza, mint amit egy hagyományos futó csapat, hanem ők azért a teret próbálják megnyitni, és szélre akarnak futni, és így viszont a sebesség kell, és ezért kell inkább több defensív back-et használni, ami pedig abban is segít, hogy a passzjátékban jobb legyen a védelem, hiszen ha több defensív back van fent, mondjuk linebacker helyett, akkor nyilván passzokat is jobban el tud venni, plusz ilyen fontos szituáció, mint harmadik és hosszúk és hasonlók, ott egyre többet embereznek ellene, és ez is ugye furcsa, mert egy ilyen jól futó irányítóra nem akarsz emberezni és hátat fordítani neki, de nincsenek olyan elkapói, akik jól el tudnának szakadni igazából, és akkor próbálnak egy spine-t venni a kettőt, két játékost, aki figyel arra, hogy nehogy megint mondjon le már, és ezt próbálják most a védelmek, és ez egyenlőre működőképesnek tűnik, nyilván nem fogja senki se lenullázni ezt a Ravens offense, de azzal jött, hogy nincsenek tényleg igazán potens elkapók, a támadófal azért az most problémás, hogy Janda visszavonulásával és Stanley sérülésével, így most fogható ez a Ravens, és egy ilyen stratégia tűnik kirajzolódni.
Igen, pontosan én is ezt akartam kiemelni, meg kérdezni egyben, hogy úgy tűnik, hogy ez az offense visszaesett, és Ingramnek sem működik az erőfutásai, mert ő azért tavalyi szezonban ki tudott harcolni bíztekölöket, és mikor mondjuk már a szélső futásokat védekezték, akkor hozták Ingramet, és ő belül tudott pusztítani, de ott kellett egy nagyon jó támadófal, aki segített blokkolni, és amikor már picit felgyorsul Ingram, akkor ő már ezeket a bíztekölöket meg tudja csinálni, de hogyha ilyen hamar ütik meg, akkor ő sem tudja kiharcolni, meg akkor az elkapó gárda, ami szerintem is komoly probléma, hogy egy az egyben nem verik meg, akkor Lamar Jacksonnak nagyon pontos labdát kell adnia, és arra meg azért tudnak készülni, vagy hagynak elég embert bent, hogy megfogják az ő futásait, de akkor a Ravens, hát az idei szezonban már nagyon nehezen, de akkor esetleg, hogy a támadó falat kicsit ráncba varják, meg hoznak potens elkapót, akkor még visszatérhetnek arra a brutális offenszre, mert akkor nem azt tudjuk mondani, hogy kitaláltak egy olyan rendszert, ami egy az egyben levédekezi Lamar Jacksont, hanem el vannak tőle véve fontos dolgok, és emiatt meg már nem működik annyira a rendszer, meg Lamar sem tudja megoldani ezeket a hiányosságokat.
Igen, de egyébként Greg Romannek is, mint támadó koordinátor, kicsit meg kéne újulni, hogy neki nagyon jók ezek a futó koncepciói, de mondjuk a passz koncepciói kevésbé, tehát nem jár, tehát a séma által nem lesznek üresen az elkapók, ami nyilván probléma. Úgyhogy tavaly ez tök jó ment, de azért minden egyedi rendszer egy idő után megtanulnak valamennyire levédekezni. A zone read-et is, az RPO-kat is azért egyre jobban tudják védekezni, még hogy van. Tehát megállítani nem tudják, és Lamar Jackson sem fogja tudni teljesen megállítani, de meg kell újulni egy offense-nek. Ahogy Sean McVay is hasonlóan beszéltünk róla tavaly, hogy a tavalyi offense az megmaradt ugyanott, és találtak arra egy stratégiát, amivel le lehetett őt, vagy ezt a Rams-t védekezni, és most ő meg tudott valamilyen szinten újulni, a Ravensnek is valamilyen szinten meg kell újulnia. Nem kell itt egy teljes új offense-t összerakni, nyilván nem erről van szó, de bele lehet vinni olyan dolgokat, és persze ők is mindig változtatnak, hoznak olyan játékokat, amik újdonságok, de ennél egy kicsit talán most átfogóbb dologra lenne szükség.
Igen, meg a védelemre nem nagyon lehet panasz, mert szerintem azt a szintet, amit elvárunk tőlük, hozzuk. Persze nem liga top 5-ös védelem, vagy nem fognak minden meccset megnyerni, de szerintem azt a védelem, ami tőlük elvárható, azt hozzák, és az offense-nek kell felnőni. Úgyhogy nagyon nagy kérdés számomra, hogy ez megoldható-e az idei szezonban, vagy akkor a Ravens levehetjük a top favoritokról itt a Super Bowl kérdésben.
Egyébként ötödik a védelmi jelenleg a Football Outsiders rangsorában, csak hogy ezt is még mindig először ezt megnéztem. Most az volt a baj ezen a meccsen, hogy ugye Calais Campbell kiesett, Brandon Williams kiesett, ezért nem tudtak megállítani a Patriots futójátékát, tehát itt igazából ezen ment el a mérkőzés, hogy a Patriots tudott futni, és meg tudta állítani a futást, mert nyilván ilyen ítélet időben, amint ami itt volt, a passzjáték alapvetően is kevésbé tudott működni, a futójátékból pedig szerintem meglepő módon a Patriots jött ki jobban, részben köszönhető ez a Ravens sérüléseinek mind a két oldalon, de egyedül nyilván nem lehet erre fogni.
Beszéljünk a Patriotról is, mert hát nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor teljesen el kell engedni ezt a szezont nekik, nincsen a csapatban playoff esély, ez továbbra is igaz, hogy nincs bennük a playoff, vagy még azért valami szikra lángol, mi lehet ennek a csapatnak a potenciája, mert nagyon sok hiányzójuk van, de mégis azért láthatjuk, hogy a rendszerük azért működik, Bill Belichick még mindig egy zseni. Lehet-e még nekik playoff, vagy pedig egy ilyen szezon várható tőlük, hogy ki fognak kapni olyankor, amikor nem számítunk rá, de képesek bárkit elverni? Erik?
Hát, én nem voltam sose egy nagy New England Patriots fan, úgyhogy én nem sajnálom, de én hát nyilván most nem. Szóval azt nem látom, hogy tankoló szezonjuk lenne, meg annak is kis. Szóval most azért jó, hogy a Baltimore ellen egy erős csapat ellen tudtak jól játszani, de az előző hetekben nem ez volt a jellemző, nem ezt láttuk. És most sem a Cam Newtonon múlt, szerintem. Ugye ezért engem kérdés. Tehát, hogy ez az ideje, amit én eddig idén láttam a New Englandből, az szerintem nem egy playoff résztvevő csapat. Voltak olyan meccsék, amik alapján azt mondanám, hogy igen, de az eddigi szezonjuk alapján nálam nem az. Csak nem tudom, hogy igen, a Belichicknek ilyen a mentalitása, hogy akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor ez egy ilyen felemás szezon, se nem túl rossz ahhoz, hogy valami jó helyen draftoljunk, se nem elég jó ahhoz, hogy bejussunk a rájátszásba.
Igen, ugye messze vannak a playoff-tól szerintem, tehát azért most nagyon jól néz ki az AFC-nek az élmezőnye, többen is vannak, ugye 5-en vannak talán 6-3, vagy 6, hogy többen is vannak 6-3-mal, és tehát jelenleg azt hiszem két csapat 6-3-mal kimaradna a playoff-ból talán, vagy legalábbis egy biztos, mindegy, szóval messze van a Patriots, ez a lényeg.
Yeah.
És a sorsolásuk sem extra könnyű, tehát az egy ilyen közepes sorsolás, ahogy most elnézegettem, engem nagyon meglepne, hogyha ők most itt egy olyan hajrát hoznának, amivel be tudnának jutni a rájátszásba. Szerintem ez egy ilyen felemás szezon, és tehát Belichick azért jobban nál, hogy most elkezdjen tankolni, és tehát ő ezt nem gondolja magáinak, és annál meg jobb edző, hogy mindenkitől kikapjon. Tehát igazából most azért ő tényleg van olyan jó edző, hogy a meccsek felét mit tudja megnyerje, vagy 7 meccset a 16-ból megnyerjen, annak ellenére, hogy nem az övé a legjobb keret, meg nem az övé a legjobb irányító, stb. Arra ez a csapat jelenleg szerintem nem elég, hogy playoffba jusson, de arra meg nincs meg a mentalitás, meg semmi, hogy itt most ők feladják a szezont, és akkor menjenek a minél jobb draft pickre. Ezt egyszerűen nem tudom kinézni a percből.
Ha már Cam Newton, beszéltünk itt a szezon elején, hogy akkor akár még lehet, hogy ő lesz itt a Patriotsnak a franchise irányítója, utána nagyon, nagyon visszaesett a teljesítménye. Elképzelhető, hogy valóban ez egy egyéves történet lesz, és utána vált a Patriots, van még innen, még mindig lehet az, hogy akkor mellette teszik le a voksot, és akkor ő lesz a következő Patriots irányító. Dani?
Szerintem nem ő lesz. Nyilván elképzelhető, tehát most nem zárom ki feltétlenül, de azért annyit meg nem mutatott, hogy akkor ráépítsen a csapat hosszú távon, most lehet még egy évre visszahozzák, nem találnak jobbat. Ő most azért a liga alsó harmadába tartozó irányító, akinél egy Patriot szintű franchise talán jobbra vágyik, vagy jobbat szeretne kihozni magának. Nem tudom, mi lesz, én inkább azt mondom, hogy nem ő lesz jövőre a Patriots irányítója.
Én is ezt mondanám egyébként. Tehát, hogy ez az év, ez, vagy eddig, ahogy most állunk, nálam az bizonyította, hogy egy átmeneti megoldásra jó volt a Newton, úgy, ahogy, de én sem vele folytatnám.
Pedig a következő rovat. A következő rovatunk pedig a Heroes and Zeros. Mindannyian hozunk egy olyan játékost, aki robbantott a héten, és egy olyat, aki lebőgött. Dani, tiéd a megtiszteltetés.
Beszéltünk már róla, én DeAndre Hopkinst hoztam. Nem gondolom, hogy különösebben meg kell magyarázni, hogy miért ő lett a forduló őse. Látjuk is itt a játékot, hogyha ugye már összefoglalnál éppen kimaradt, de hogy hát elképesztő volt, és nyilván beszéltünk már róla, tehát nem kell túragozni. Nálam egyértelműen ő volt a forduló hőse, és örültem, hogy gyorsan lefoglalhattam, miután vége volt a találkozónak.
Erik van jobban.
Mondjad?
Erik van jobb példád, mint Daninak?
Hát jobban nincs, de egy viccesebb van. Én Kirk Cousins-t hoztam, aki végre megnyerte az első Monday Night Football meccsét. Szerintem most mindenki nagyon örül. Méltó rá, hát nagyon régóta szenved ezekkel a prime time meccsekkel, úgyhogy itt volt az ideje, hogy átforduljon ez nála. Szerintem ez megér annyit, hogy kiemeljük. Nekem nem személyes kedvencem a Cousins, én nem építeném
hát, rá. Senki se tudjuk.
De van egy-kettő, akit bírok, de a Cousins az pont annyira nincs köztük, de most ezt azért meg kellett említeni.
Én a nagy örömmámorban elsőnek a magyar válogatottat írtam be, de utána természetesen hoztam egy NFL irányítót, Big Bent, aki szerint kifejezetten jól játszott a Bengals ellen. 300 yard fölött passzolt, 4 touchdownt kiosztott, ami szerintem tőle elvárható, abszolút hozza az idei szezonban, most a statisztika is nagyon jól nézett ki. Rövid labdákat dob meg, de pontosan azért látszik, hogy egy nagyon jó képességű irányító vezére tud lenni ennek a csapatnak, úgyhogy szerintem amit neki kell nyújtania ebben a Steelers offense-ben, ő azt hozza hétről hétre, nem veszíti el a csapatnak a meccset, talán azt is mondhatjuk, hogy képes megnyerni, mellette van egy nagyon-nagyon jó elkapó gárda, egy brutál erős védelem, és Big Ben ennek a vezére, úgyhogy ideje volt, hogy ő is kapjon egy díjat tőlünk.
Megint egy életmű díjat hozol? Egy részben életmű díjat?
Persze. Ez lesz az én profilom, ilyen életmű díjakat adok. Meg azért részben adok egyet a válogatottnak is, nagyon nagy örömöt okoztak. Dani, akkor folytassuk az írókkal.
A Bears offense-t hoztam, mert hát amit ők műveltek, az botrány volt. Tehát fú, nagyon, nagyon... nagyon rossz volt nézni, tehát azt ugye ma hajnalban néztem, hát szenvedés. És ez is egy részben egy életmű díj is lehetne, hiszen egészen borzasztó nézni a játékokat, de hogy ezen a meccsen is kifejezetten, azt 3 darabot átlagoltak játékonként, tehát az érted, abból egy first down-t nem érsz el 3 játékból, úgyhogy fú, nagyon, tényleg nagyon borzalmas volt, és ez már tényleg hetek óta így néz ki.
Hát igen, egészen elképesztően borzasztó meg ratyi ez a Bears offense. Erik?
Én, hát ugye én Patricknek a zíróját hoztam végül, aki sajnos nem tudott itt lenni ma, és nem a Broncosból van a személy, hanem Russell Wilson, akiről már beszéltünk. Talán nézi az adásunkat, és akkor elgond, kicsit magába száll, hogy már itt az írók között is.
Patrick vagy Wilson?
Wilson. A Patrick az egy jó srác. Neki nem kell magába néznie.
Tehát Max azért, hogy lehetett ilyen csapatot választani.
Ez a szép.
Voltak ott szép időszakok is.
Úgyhogy nálam Russell Wilson most a zero a héten. Nagyon nem ment neki a játék sajnos. Remélem, hogy akkor majd... Nem, a tippem se jött be egyébként, mert azt vártam, hogy a Seahawks az előző hét után majd most egy nagyobb lendülettel peti magát bele, és nyernek a Rams ellen. Hát nem jött össze, de azért bízom benne, hogy Wilson az talpra fog állni, és magához tér. Mert egyébként miatta jók a Seahawks meccsek, úgyhogy ha ő se játszik jól, akkor nincs értelme a Seahawks meccset se nézni.
Akkor van baj.
Igen.
Hát én a Houston Texans hoztam, ahol szintén vannak gondok. Bepróbálkoztak egy trükkös játékkal, ami egészen fantasztikusan nézett ki. Úgy tűnt, hogy field goalt rúgnak, és ahelyett, hogy ez valóban megtörtént volna, pántoltak helyette, úgyhogy amikor fogod a fejedet, és nem érted, hogy hú, akkor most úgy gondolja a Texans, hogy ideje trükközgetni, megújulni, megújítani a gondolkodásmódot, és akkor hoznak egy ekkora hülyeséget, mikor megláttam, nem is tudtam, hogy mit csinálnak ezek, szakadtam a röhögéstől. Ez a tipik, amikor mindenki csóválja a fejét, és hát ezt még mindig nem érted. Nem erről beszéltünk, hogy trükkös játékokat kell csinálni, és meg kell újítani a rendszert, úgyhogy nálam ez az év videója, vagy ez az év jelenete, amit műveltek, egészen vicces. Én nem tudom hova tenni, meg hogy kinek a fejéből jött össze, hogy jó, akkor egy field goal helyett antonunk egyet.
Execution az sikeres volt, tehát hogy az 10-ből 10, mert mindenki nagyon elégedett volt. Bement a tényleg
igen.
De egyébként, hogyha megnézzük a szituációt, ez nem volt akkora hülyeség, meg védem a Texans-t, mert ugye 4 és 13 volt, azért az egy elég minimális esélyű próbálkozás a támadó sor részéről, ráadásul ítélt idő volt Cleveland, mert úgy fújt a szél, hogy nem ment a passzjáték, és ugye ezért nem gondolták, hogy be tudják rúgni onnan a field goalt, és így meg akkor berakták a Browns offense-t 5 yardoson belülre. Nem mondom, hogy feltétlenül ezt hívtam volna, mert inkább megpróbáltam volna akkor is az offense-t, mert tök megy ez a 30 yard igazából, de akkora hülyeség talán nem volt, mint aminek kinézett, mert egyébként tényleg nagyon rosszul nézett ki így ez a döntés, de ha így figyelmeztük a körülményeket, akkor akkora hülyeség talán azért nem volt.
Jó, persze, icipici logikát lehet ezekbe találni, de hát a Texans és közben ez a jelenet, amit láttunk, hát hú, hát szerintem... Na mindegy, én nehezen találok szavakat, abszolút én nálam ez a totális hülyeség, de tény, hogy sikeresen megcsinálták, és hogy ha elrontják, akkor még viccesebb lett volna az egész.
Biztos.
Szerintem Bill O'Briennek tetszett, abban biztos vagyok. A következő rovatunk pedig a top 5-ös listánk, azaz a Power Ranking, ami igazából top 32-es, csak mindig az első top 5, top 10-ről beszélünk, meg a bottom 5-ről. Erik, mit hoztál?
Egyébként mondani is akartam a Daninak, nem tudom, honnan nézted az erős sorrendet, de nálam is ötödik a Baltimore Ravens.
Szerintem téged követ.
Az ugye csak védő
sorrendet. Feltörték a laptopont, és mentik le az adatokat. Nálam is ötödik lett a Ravens. Chiefs továbbra is az első, a Steelers a második. Nagyon mondtátok múlt héten a Packers, úgyhogy felhoztam akkor a harmadik helyre, rajtam nem újon. és a Saints játszott egyébként egészen a mostani hétig egészen jól. Én is nagyon jól játszottak, csak ugye a Drew Brees az nem tudom hány bordája törött el, meg most ő nem tudom, hogy fog visszatérni. Az egy nagy kérdés lesz. A hatodik és
Raiders
a tizedik.
Tizedik.
Tessék?
Raiders tizedik, azt nézem.
Igen, mert stabilak. És ugye, amit mondtál is, hogy egyébként AFC-ben nagyon sok a 6-3-as csapat, úgyhogy valakit be... Ott tényleg, most mondd meg nekem, te kit raknál be ebből? Rengeteg 6-3-asunk van. Raiders, Cardinals, Browns, Dolphins. Most mondd, hát most
szerintem
már
szerintem a Titans és a Colts is jobb talán a Raidersnél. Igazából, ugye mind a kettő 6-3-as, ez nyilván ja. nem mérleg alapján. Meg talán a Dolphins, nem tudom. Az már határeset, de...
Én nem merem még. Az nagyon határeset. Egyre jó,
a Dolphins. Mi van
ez? Szoros nagyon.
Mi van a Dolphinsban?
Én azt mondom, kicsit velek, mint a Packers-el, hogy mivel szurkolok nekik nagyon, ezért nem merem őket nagyon előre rakni. Nálam még csak a 14-ek. Nem az utolsó 6-3-as csapat, de nem is az élbolyban van. És jók egyébként a Tuával, mert eddig csak nyertek, de még azért óvatos vagyok.
Igen, ugye azt a Tua nyilatkozta, hogy azt itt...
Csak hogy 15 csapat van legalább 6-3-as mérleggel, úgyhogy ha jól számoltam hirtelen.
Aha, igen.
Wow. Ja, meg azt néztem, hogy én talán a Buccaneers cserélném meg a Ravens-szel, és a Bucks-ot raknám előrébb. Talán ebbe kötnék bele, hogyha nagyon akarok.
Jó. Egyébként
akkor jöjjön az
meglepetések. Ott az fix, a Jets az vezeti hátulról a sort, a Jaguars-szel, a Washingtonnal, a Dallas-szal, meg ugye a Bengals-szal. Ez talán... Ó, és Balázs be is rakta, közbalázs nagyon, nagyon gyors vagy.
Giant felmutott akkor.
A Giant? Hát te egyre jobban játszanak. És ugye az a durva, én azt hiszem, hogyha lehet hozni több heroes-t, akkor én hozom a Daniel Jones-t. Mert amióta ugye megbotlott a 10 yardosnál 2 héttel ezelőtt, azóta elkezdtek vele futni valamiért. És tök jól megy neki. Nagyon jól. Meglepve jól megy.
Hát azért megnézzük, hogy ez a Giants mire lesz képes, mert
de,
hát,
nem,
ez
nem
a csoport tipik olyan, hogy vakok között félszemű a király.
Hát igen, de hát ott az. Tehát, hogyha New Yorkból kell csapatot hoznod, akkor nem a Jetset hozod, hanem a Giants.
Hú, nagyon nap.
Nagyon szurkolok annak, hogy 4 győzelem mennyire meg valaki ezt az NFC East-et, mert az gyönyörű lenne szerintem.
És úgy nyerjen meg.
És egyáltalán nem lehetetlen egyébként, tehát hogy 5-nél több biztos, hogy nem lesz itt senkinek, fix, no way, hogy bárki még 2-nél több győzelmet összehoz ebben a szezonban. Úgyhogy azért egy 4 győzelmes csoportgyőzt, és az szép lenne.
Az szép.
Hát igen, történelmi pillanatokat élnénk át. Következő rovatunk pedig a...
Győzelmes is történelmi lenne, csak ugye 4 az még inkább.
Abszolút. Következő rovatunk pedig, ahogy látjátok, a tuti tip. Dani, mit hoztál?
Nem beszéltünk még a Broncosról ma, úgyhogy Patrick Tian muszáj behozni nekem az adásba őket, és hát nem győztesnek tippelem őket, hanem vesztesnek. Maradok a Dolphins bandwagonon, és Tuájékat hozom a Broncos ellen, mint tuti tip.
Erik?
Úgy lehet, hogy megkívánjuk a Broncos szurkolókat, hogy nem mondunk túl sok negatív mód róluk, úgyhogy majd lehet, hogy Patrik a következő adásban, hogyha megjön az internete, akkor duplán fogja ekézni a Broncost. Meglátjuk.
Pedig rászolgáltak volna, egészen borzasztóak voltak most is, csak hát annyiszor rúgtunk bele, hogy Patrik nélkül ez nem az igazi.
De írok cikket az oldalra.
Ez a legkérdésebb, hogy megvárjuk ezzel.
Írok az oldalra Drew Luck interceptionjeiről egy cikket, úgyhogy majd azokat kielemzem, és ott lehet akkor negatív Broncos hangokat hallani, ha valaki ezt hiányolná.
Nagyon fincsi. Erik?
Én, hát ugye nem jön be a taktikám, hogy mindig olyan meccset hozok, ahol tudok szurkolni az egyik félnek, de most ezen a héten megpróbálom, és a Packers-Colts meccset hozom Packers győzelemmel, aztán, hogyha nagyon nem jön be most, akkor utána a taktikát váltok.
Ráadásul
egyébként
a Packers az egyébként underdog a Colts ellen, ami jó idegenben vannak, de akkor is meglepett. Úgyhogy én meg is tettem egy kis pénzecskével a Packers, de 1000 forinttal, tehát hogy nem úgy szok nagyban, csak a játék kedvéért. De igen, meglepett, hogy a Packers underdog volt. És egyébként, ha már nálam van a szó, akkor elmondom Patricknak is egy tippjét, mert ő Bengalst hozta a Washington ellen, amelyik szintén underdog, úgyhogy nagyon merészek vagytok most.
Hát ez az. Amúgy láttam jó, ötös spreaden láttam egyébként a Falcon Saints-t. Az egyébként elég biztosnak tűnhet.
Meg oda mersz rakni a James Winston vezette Saints-re, amelyik minden évben egyszer kikap a Falcons-tól?
Hát így van.
Azt hittem, hogy a Falcons fogod bemondani.
De miért mondanám a Falcons az idejét?
Én pedig a Texans-Patriots mérkőzést hoztam a Patriots győzelmével. Azért szerintem Bill Belichick vezette csapat el fogja verni ezt a egy kicsit fejetlen Texans-t, akik ilyen nagyszerű ötletekkel rukkolnak elő, mint a fake field goal per punt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Patriots azért felül fogja múlni a Texans. Nem hiszem, hogy egy nagyon sima győzelem lesz, mert Watsonnak a játéka azért biztosíték arra, hogy egy darabig szoros legyen a mérkőzés, de meglepődnék, hogyha a Texans le tudna győzni a Patriotsot. El is érkeztünk az adásunk végéhez. Jövő héten bízunk benne, hogy legalább 4-en tudunk jelentkezni, visszatér Patrick is, és akkor szíthatjuk a Broncos-t, meg majd az Eagles-t is, arra is kerítünk sort, hogy jövő héten újra
tudunk. Fogunk kikapni, úgyhogy az mindig jó téma. Na most öt meccset fogunk bukni zsinórban egyébként. Ja.
Az igen.
Ha Eagles meccs, akkor biztos, hogy nem lesz jó meccs, tehát hogy ezt el is felejthetjük igazából.
Hát igen, valószínűleg a Prime Time rovatban nem sok Eagles meccset fogunk hozni.
Csak lassan, most már minden csapatot kipipálunk. Ez igazra meg.
De Broncos se volt még.
Aha.
Meg a Jets sem.
Tartsuk kézben jövő hétre.
Rendben, mindenképpen.
El akarjátok hozni a legrosszabb meccseket a Prime Time-ról, de arról beszéljünk itt egy órán keresztül.
Lehet, hogy a Browns az jó meccset fog játszani.
Lehetne egy olyan adásunk, ja. Legrosszabb meccsek a héten.
Hülyeség.
Na jó, köszönjünk el inkább.
Lehet a nézettség az magas ugrana, hogyha itt 6 csapatot akarnánk elkézni folyamatosan egy órán keresztül.
Rendben, átgondoljuk mindenképpen. Írjatok kommentet, hogyha szeretnétek adást, hogy a 6 legrosszabb csapatról beszéljünk, és szídjuk őket, hogy miért annyira borzasztók, miért szolgálnak rá. Jövő héten ismételten jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!